Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Most Éliás Ádámmal, a Vész mozgalom vezetőjével beszélgetünk. Először édesapjáról kérdeztem, aki neves debreceni lelkész volt.
Református lelkész volt itt Pesten, aztán Szigetszentmiklóson és Debrecenben. Egyetemi templomnak volt lelkipásztora, nagyerdei gyülekezetnek.
Háborús történeté alakult.
Igen, mert a templomot elvették, ugye hát ez 72-73-ban zajlott, 74-ben, akkori viszonyoknak megfelelően eléggé kurtán furcsán akarta akkori egyházi vezetőséggel intézni a ügyet.
Tehát, hogy odaadjuk a templomot,
igen,
legyen könyvtár kész.
Be akarták gyakorlatilag olvasztani a nagy templomi gyülekezetbe a nagyerdei gyülekezetet. Járjanak oda, aztán majd valamikor talán lesz majd valami. Apám nem vette tudomásul.
Elvették a templomot gyakorlatilag.
Igen, csak olyan nagy botrány kerekedett belőle, hogy muszáj volt felépíteni a másik templomot.
Meg már mind a kettő templomot van.
Változtak az idők.
És akkor, mint gyerek, hogy élte ezt meg?
Éppen akkor voltam 5. éves teológus itt Pesten. Hát úgy, mint egyfajta szabadságharcot.
Jó volt.
Persze. Az egész akkori egyházi vezetőség hamiskodásokat, a hazugságokat ontotta, és ezt láttuk, tudtuk, és ezzel szemben való fellépés az nagy szimpátiát keltett bennem, de sokakban.
És nem is féltek, hogy mi lesz ebből?
Én nem féltem, azt arra emlékszem.
És mi lett belőle?
Apám ellen fegyelmi eljárást indítottak el, és ítélték, komoly büntetéseket akartak, de végül is egy ilyen kényszernyugdíjazás lett belőle.
És akkor a teológián úgy gondolta, hogy hasonlóan egy ilyen lázadó életet fog majd élni?
Sok hajlam és vágy nem volt bennem arra, hogy betagolódjak a hazugságba. Nem voltak ilyen céljaim, úgyhogy hát számítottam rá, hogy nekem is lesznek bőven konfliktusaim.
És ez meg is adatott, ha jól tudom.
Igen, egy Vereb nevű faluban voltam beosztott lelkész. Kápolnásnyék, Velence, Vereb közös egyházközség volt akkor, nem volt akkor konfirmáció talán 1-2 év óta, és végigjártam a falut, a református családokat, hogy szeretném, hogyha a kereszteléskor megfogadott ígéretnek megfelelően a gyerekek konfirmálnának, és megismernék azt, hogy a vallás mit tanít az életről, a világról, az ember, ami akkoriban nem tartozott az állami ideológia körébe. És ezért a helyi iskolaigazgató följelentett engem minden szinten, de hát azért mégiscsak ekkor már 74 volt, vagy 75. Ebből nem lehetett büntetőügyet csinálni, de ezt követően, amikor az elhelyezésemről volt szó, és jelentkeznem kellett Szamosközi István püspök úrnál, akkor részben gratulált a papi vizsgámhoz.
Aztán, ez jól sikerült?
Igen. Aztán közölte, hogy sehova nem tud elhelyezni. Mert a megyei egyházügyi tanácsosok egyetlen megyében sem egyeznek bele, hogy én ott lelkipásztor legyek. És hát kérdezte, hogy mit csináljak veled. És ekkor már bennem is megérlelődött, hogy nincs értelme a szüntelen hadakozásnak. Úgyhogy kicsit megkönnyítettem a püspök úr dolgát, és megváltam az egyházi szolgálattól.
Fájdalmas, nem?
Hát hogy nem, mert én nagyon szinte fanatikus harcos voltam, és akartam lenni. Ez nem volt egyszerű.
És aztán mit csinált?
Aztán voltam újságkihordó, aztán háztakarító, zenei korrektor, építőipari segédmunkás, aztán betanított munkás, aztán szakmunkás, ívelt fölfelé a pályán rendesen. Abban az időben az értelmiségiek között nem volt ritka ez a nonkonform magatartás, hogy akkor inkább elment valahova valamilyen munkára, akár fizikai munkára, és közben élte a maga értelmiségi életét, ahogy tudta.
A papok között is rengeteg volt.
Igen.
És hogy jött a Vész?
Ez még jóval odébb van. Amit lassan-lassan megéreztünk, hogy itt a nemzetközi pénzhatalomnak a hatalomátvétele történt meg, demokratikus rendszerváltás címén. Nemhogy hasonló, hanem sokkal rosszabb lett a helyzet. Nagyon hamar olyan szabályrendszer alakult ki, hogy az ember szüntelen azzal szembesült, hogy vagy betartja szabályokat, vagy életben marad. Értékviszonyok egyoldalú meghatározásával, aminek az a lényeg, hogy amit én adok, az rettenetesen drágán kell megfizetned, amit te csinálsz, azt én fillérekért szerzem meg. Rafinált technikája van ennek. Ezzel a pénzműködtetés és a hitelműködés fölötti uralom a kezében van, és azt csinál nem csak a magyar társadalommal, a népekkel, azt csinál, amit akar. De hát most már nyoma van annak, hogy kezdenek az emberek föleszmélni. Az utóbbi 6 évben a helyzet tűrhetetlenné vált. Elharapozott az a fertőzés, hogy a teljesített munkát egyszerűen nem fizetik ki. Kis és középvállalkozások ezrei és tízezrei kerültek kritikus helyzetbe. Én is végigértem ugyanezt. Ember kéri a elvégzett munka ellenértékét, és itt nem a pénzről van szó, hanem az életről. A munkába beleteszi az ember minden pénzét, anyagokat vesz, embereket fizet, stb. Ennek az elvétele az élet lehetőség elvétele. Nem profitról van szó, mint pénzről, hanem a pénz itt csak mint csereeszköz a élethez szükséges. És amikor az ember kérte, akkor belenevetett a arcomba az illető, hogy forduljak bírósághoz. Ő törvénytisztelő állampolgár, majd amit a bíróság ítél, azt majd oda fogja adni. 3-4-5 év, ami alatt nekünk végünk van, ők elvisznek minden pénzt. És én közöltem az illetővel, egy nagy lakóparkról volt szó.
És mit csináltak abban?
Épületszigetelést különböző pontokon, de tetőszigetelést is. És mondtam neki, hogy rendben van, akkor lebontom a elvégzett munkát. Szememben nevettek, hogy ezt úgysem merem megtenni. Én meg nem vitatkoztam, hanem hajnalban szépen a csapatot odahívtam, és 13 helyen, 3-4-5-6 négyzetméternyi területeken lebontottuk a tetőt. Persze kitört a botrány, ordibáltak, hogy én járok el törvénytelenül, azt hiszik, hogy a jogállamnak az a feladata, hogy az általuk kitalált, rafinált trükközés, látszatjog mentén ők zavartalanul végezhessék a maguk rabló hadjáratát. Erre való a jogállam. De aznap délután már ügyvédi letétben volt a munka ellenértéke, sokat nem vitatkoztunk. Volt még egy ilyen eset, ott egy fokkal keményebbek voltunk, cég nem fizette ki, már vagy 1,5-2 éve zajlott ez a dolog egy munkánkat, ők pedig egy gyönyörű szép székházat építettek. Ott meg az történt, hogy végre hajlandók voltak tárgyalni, mentem oda, nem álltak szóba velem, sőt ott egy ilyen őrzővédő még fizikailag is megfenyegetett. Oda hívtam a csapatot, gyönyörű szép csicsás recepciót szétvertük, csákánnyal szétvertük, hogy ott kőkövön nem maradt. Erre aztán jött vissza a ügyvezető, ordibált. Rendben van, ők a tőlünk rablott pénzből gyönyörű székházat építettek, most egyelőre a recepciót vertük szét, a következő esetben az egész székházat szétverjük. Lehet, hogy ez így ellenszenvesen hat.
Most én biztos félnék a rendőrségtől.
Se a rendőrségtől nem féltem, se tőlük. Rájöttem arra, mert rengeteg ilyen eset volt előttem. Nagyon sok öngyilkosság történt. Családok sokasága szétesett.
Tudjuk a libákat például.
Ezt figyeltem meg, hogy ezzel a rafinált módon és koherens módon kialakított hazugság, csalás konstrukcióval szemben a magyar nép egyszerűen védtelen. Tehát inkább öngyilkos lesz, alkoholistá válik, szétesik a családja. Ez nem a gazdasági életnek valamilyen mellékes problémája. Az egész társadalomra kiható, pusztító hatás. Ezért vertük szét ezt a recepciót.
És miért ebből?
Hívták a rendőrséget, megmondtam, hogy rendben van, majd beszélünk a rendőrség előtt. Behívtak, hogy egyezzünk meg. Már tárgyaltunk, hogy most akkor mi legyen, már meg is egyeztünk, amikor jött ugyanez a őrzővédő dromedár, hogy itt vannak a rendőrök. Erre a tulajdonos ügyvezető azt mondta, hogy mondd meg nekik, hogy félreértés történt. Ezeknek az akcióknak híre ment. Akkor kezdeményeztem, hogy alakítsuk meg a vállalkozások érdekvédelmi szövetségét. És hát így indult el, a VÉSZ 20 körüli cég alakította meg, és aztán nagyon terjedt, és aztán kezdődött ez a bizonyos bankháború. 2009 január közepén hívott föl engem egy részvénytársaságnak a vezérigazgatója, és elmondta, hogy óriási üzleti lehetőség van, fillérekért lakások tízezreit meg lehet szerezni, ha a bedőlt hiteleket fölvásárolják, milliárdok állnak ugrásra készen, mondta. Tovább taglalta, hogy teljesen szabályos és törvényes lesz, le kell még papírozni, szó szerint ezt mondta. Ez egy pár hónapot igénybe vesz, de nyáron tömegével indulhat a dolog. Hát köpni, nyelni nem tudtam, mondtam neki, hogy mit képzel, hát a vész az a védelemre alakult, és erre a szokásos maszlag, hogy hát te humanista vagy, de hát nem úgy kell fölfogni, más az üzlet és más az erkölcs. Na mondom, takarodj, és ezzel befejeződött. Napokon keresztül szinte letaglózva voltam, hogy mi készül itt. A barátaimmal megbeszéltük, hogy elindítunk egy mozgalmat, akkor hirdettem meg a gyorsreagálású önvédelmi zónák kialakítással, ez lett a Győz mozgalom, amihez nagyon sokan csatlakoztak, aminek az volt a lényege, hogy egy ilyen lakóterületen, egy faluban, akárhol szerveződjenek meg a férfiak, bátor, de fegyelmezett férfiakra van szükség, riadólánszerűen értesítsék egymást, hogyha valahol feltűnik egy ilyen kilakoltató kommandó, és zavarják el. A dolog váratlanul nagyon sikeres volt, hogy följelentenek engem, ezt mindig mondták, de nagyon érdekes, hogy soha senki nem jelentett fel. Ez is mutatja, mennyire tisztában voltak azzal, hogy ez tulajdonképpen egy törvénytelen dolog. Úgyhogy meg is lepett, amikor aztán megtudtam, hogy a bankháborúban érintett néhány bank följelentett kényszerítés miatt.
Volt az a kényszerítés?
Írtunk egy ultimátumot az összes Magyarországon működő kereskedelmi banknak. Felszólítottuk őket, hogy hirdessenek kilakoltatási moratóriumot, ha nem, akkor fekete listára tesszük őket, és nyilvánosságra hozzuk. Pár bank már ennek hatására moratóriumot hirdetett. A nagy bankok közül 11-et fekete listára tettünk, és ezt nyilvánosságra hoztuk. Most már az első tárgyalása ennek meg is volt. Aztán utána már a kormány is moratóriumra vonatkozó jogszabályt hozott, de még nem múlt el a sötét felhő a magyar égről.
És a másik pertárgya micsoda?
Az önbíráskodás volt. Első fokú ítélet született, 100 000 forint büntetést kaptam. Az történt, hogy a fellépésünk nyomán a rablók rendőrért kiabálnak, mert tudják, hogy most vége a rablásnak. A
lényeg, hát mit tudom, én nem fizetik ki a tetőt, én elviszem a létráját.
Ez a dolognak a lényege, és kínos, keservesen próbálnak ránk akasztani ilyen büntetőjogi tényállásokat, de hát valójában így se stimmelt a dolog, úgyhogy meg is fedebbezzük, mert az önbíráskodáshoz fenyegetésnek és erőszaknak kell jelen lenni. Arra az emberre irányuló fenyegetésnek és erőszaknak, és itt erről szó sem volt. Nem egy esetben az ügyészség el is utasította a feljelentést. A közhatalomban van egy ilyen zavartság, hogy igazából nekik kéne ezt megoldani. Hányan kerestek fel engem, akik mintha nem lettek volna észnél, pedagógus házaspár, tehát művelt emberek, mint akik elvesztették az eszüket. Nem lehetett normális válaszokat kapni, mert volt 2-3 gyerekük, és most azt a veszélyt érezték át, hogy őket akárhova kitehetik. Ennek a szörnyű, gonosz és irtózatos túlerőt mutató hatalomnak a szörnyű rémületében voltak.
Ez nagyon közel vezet a hithez, hogyha Isten valahol fontos az embernek, azért ezek úgy egyértelműen kellene, hogy váljanak.
Sokszor megkérdezték tőlem, mert hát elképzelheti, hogy miféle fenyegetések tömegeit kaptam, hogy honnan veszem a bátorságot. A bátorságom forrása az, hogy én Krisztus követő vagyok, és mindig az maradtam. Márpedig a Krisztus követő ember nem lehet gyáva, mert tudja, hogy a fizikai és szellemi univerzumban milyen tényleges erők és törvények vannak, és azt követi.
És az nagyon messze van a pénztől.
Igen. A helyére kell tenni, ahogyan a megváltó nem dobja ki a templomból a pénzt, pedig azt is megtehette volna. Csak ledobta a földre, leüntötte a földre. Tehát az asztal ugye az oltárnak a jelképe, Nem lehetséges pénzvallás, nem lehetséges a pénz isteni hatalma, nem lehetséges, hanem az oda kell helyezni, ahova való. Ha felkerül az oltárra, akkor kufárok barlangja lesz a templom, az emberi élet, és akkor egyszerűen mindennek vége. Nagyon számítok arra, hogy hívő emberek, Krisztus követő emberek végre föleszmélnek, hogy erről nem beszélni kell most már, cselekedni kell.
Hogy lehet cselekedni?
Meg kell keresni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A nehézségek között lehet igazán meglátni a csodákat. Erre életemből is számos példát tudnék felsorolni. Amikor nem volt pénz, vagy beteg voltam, mindig felderült az égből egy fénysugár. Ilyenkor az ember pontosan tudja, hogy ezt csak Isten tehette. Ez jutott eszembe, amikor Kovács Józsefát hallgattam, aki önmagáról és munkájáról beszélt. Nehéz és hányattatott fiatalkora után megtalálta a helyét, és segít azoknak, akik nehézségbe jutottak.
A szüleim 56-os elítéltek voltak, fiatalon zárták őket benn, édesanyám egy hónapos állapotos volt akkor velem. Én börtönben születtem, utána árvaházba kerültem, és amikor édesanyám szabadult, akkor hozott árvaházból el. A megfelelni akarás, az már bennem volt kicsikortól, tehát nagyon akartam, hogy szeressenek. A magam félszeg módján akartam, és feltételeztem biztosan, hogyha megfelelek, kitalálom az emberek gondolatát, akkor jó lesz. Tehát nem kell lásd, te a kívülálló, hogy mi van bennem, nem kell tudd. Én sem mondok semmit magamról, és akkor úgy jól megvagyunk.
Mivel foglalkoztál?
Egy gyárba kerültem, ahol laboránsként dolgoztam, nagyon hosszú időn keresztül. Férjhez mentem, meglett ez a csoda gyermekem. Ugye el is váltam. Válás után osztozkodtunk. Gyorsan kellett lakást vásárolni, és eléggé meggondolatlanul. Egy olyan negyedbe kerültem, amiről gyerekkoromban így tudtam, hogy egy szegényebb, gyengébb, de nem foglalkoztam vele évekig. A városnak a nyomor tanyája. Mi megint rengeteg mindent átéltünk emiatt, amit máskülönben soha nem vagy eszünkbe se jut. Nagyon sok szerencsétlen család él mai napig ott. Rengeteg raziázás volt, meg igazoltatás, és az elején, hát ez egy kegyetlen dolog volt nekem. Igen, mert hát új voltam a telepen, úgyhogy. Akkor már úgy mentem volna, csatlakoztam volna közösségekhez, de nem volt hova. Hát itt nem fogok mesélni, hogy milyen volt az az egy év, nagyon nehéz volt. Aztán átköltöztünk egy olyan negyedbe, ahol gyerekeskedtem is, és így már megvolt a kapocs csatlakozni a kerekdombi gyülekezethez. Úgy féltem azért egy picit, hogy ki mit mond, vagy mit akarnak egyáltalán, hát nem akartak semmit, csak hagyták, hogy legyek. És nem hagytak egy pillanatra sem félreállni, mert ez nagyon egyszerű. Elmegy az ember egy párszor, és könnyen belekapaszkodik, hogy most vagy hozzászóltak, vagy nem szóltak hozzá, tehát kibúvol lehet mind a kettő, és úgy félreállhatok. De nem hagytak, mondták, hogy beindul egy fiatal kórus, abba is menjünk el mind a ketten gyermekkel, és van bőven teendő, kellett közösség. Tehát ketten nem tudtunk megmaradni, a csodák folyamatosan jöttek. Még nem álltam oda közösség mellé, csak úgy szerettem volna, de nem mertem. Akkor folyamatosan imádkoztam, és ha nem tudtam jobbat, akkor azt, hogy mi atyán ki vagy a mennyekbe, azt daráltam folyamatosan. Úgy éreztem, hogy mindig megnyugszom tőle, és akkor rálátok a problémára, meg tudom oldani.
Mely csodát tartod a sok csoda közön a legnagyobbnak?
A csoda már magában az, hogy édesanyám kihordott annak idején. Kivártam, hogy utánam jöjjön. Csoda az, amikor a gyermekem beteg volt. kórházba mentünk, és hosszú éjszaka után reggelre nagyon jól volt. Erre nem találtak magyarázatot. Ott is, mintha burokba lettünk volna. Senki nem kért tőlünk csúszópénzt. Csoda vagy elrendelés ott, ahol a diakónián vagyok. Meghirdettek egy állást, nagyon tetszett nekem, de valahogy úgy éreztem, hogy biztos nem vennének oda föl. Fölhívtak telefonon, és mondták, hogy az állás az enyém. Nagyon-nagyon csodálkoztam rajta. Egyáltalán nem volt véletlen az a folyamat, sem a pénzvilágba becsöppenni, és ott megismerni néhány dolgot, és az sem, hogy utána ide kellett jönnöm. Tehát itt a helyem. Most már nem könyveléssel foglalkozom. Egy nagyon jól működő, keresztény, emberszerető, nem tudom hova fokozzam, milyen jelzőket mondjak még, csapatnak vagyok a tagja. Fiatalok nagy részt, de eltűnik a kor, a mottónk, hogy együtt az életért. Amikor egy édesapám presbiter volt Kolozsvár egyik gyülekezetében, gyerekkorból maradt meg ez a gondolat, hogy az valami nagyon nagy státus. Furán tekintettem rá, és amikor a kerekdombi gyülekezetbe kerültem, a fiatalok keresték meg a segédlelkészt azzal a kéréssel, hogy kérdezzék meg, hogyha szeretnék-e presbiter lenni. Nem tudtam hirtelen válaszolni. Én? Hogyan? Akkor saját magam kellett átformáljam, hogy igenis, hát akkor én is elvállalhatom. Volt egy pillanat, hogy nagyon-nagyon büszke voltam magamra. Konfliktust kellett megoldani, enyhe konfliktust. Sok az önkéntesünk, és nem mondtak ki mindent. Rájöttünk egy-két dologra, és szerettük volna, hogy maguktól mondják el. Nem állhattam oda azzal a kéréssel, hogy akkor kérlek, mondd el, hogy mi a baj, hogy oldjuk fel a konfliktust. És találtam YouTube-on egy nagyon érdekes kisfilmet, rövidfilmet, amikor felszáll valaki a metróba, és elkezd kacagni. Kacag 10 percen keresztül. A metróba is nagyon szomorú emberek, és maguknak valók, és hogy senkire nem figyelnek. És ez a kacagó ember az elején furán nézik, de hát lehetetlen megállni, hogy ne kacag te is vele, mert ragályos. Az egész közösség kacag, és a felszállók mind furán nézik, de aztán ők is csatlakoznak. Föl is oldotta akkor a helyzetet, mert erre nem számítottak a fiatalok, hogy elkezdjük, és leomlottak rögtön a falak, tehát utána lehetett már normálisan kommunikálni.
A Szűkölyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra. Istenem, vezess a jóra. Béke virágok-e szürke kövek, és béke hajnali ég. Istenem, szeretsz-e még? Züllenem, hullanom, rendeltetett, és lehull, aki arra való, légy velem mindenható.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Most egy szabadkai lelkész házaspárral készült korábbi beszélgetésünket tesszük közzé. A lelkészt és férjét hallhatják. Kis Sándor járt Szabadkán. Réti Katalin lelkipásztor elmondja, hogy Erdélyben született, de útja a délvidékre vezetett.
Emlékszem, hogy ami először megfogott, ez a hatalmas tér, a rengeteg pipacs, tehát ugye Erdélyben a hegyek, dombok, itt pedig minden lapos, tehát ilyen naplemente, tehát nagyon szépnek tűnt a vidék. Több gyülekezetet meglátogattunk, és akkor mondták az itteni lelkipásztorok, hogy itt nagyon nagy a lelkészhiány, mivel már akkor a balkáni háborúk zajlottak, és elég sok lelkipásztor, főleg akinek magyarországi feleségük volt, elmentek, és mondták, hogy hát én épp jövőre végzek, akkor lejöhetnék ide segíteni. Hát nekem akkor ez nagyon meredek ötletnek tűnt. Kisfiatal, 24 éves tapasztalatlan, hát mégis 600 kilométerre eljönni. Viszont mindig azt szerettem volna, hogy én oda kerüljek, ahol Isten akar engem látni, ahol tényleg a helyem van. És én hazatértem, és elkezdtem ezért így komolyan imádkozni, meg gondolkodni, hogy tényleg mi lenne, ha 1-2 évre én lejönnék, hisz itt tényleg nagy a lelkész hiány. És akkor én egy éven keresztül töprengtem ezen, próbáltam a szülőkkel megismertetni ezt a tervemet, akik nagyon megriadtak, hozták is a térképet, hogy hol van ez a Jugoszlávia. És akkor lassan megélelődött bennem a döntés, kaptam egy nagyon biztató igét, hogy menj ki a te földedből, a te rokonaid közül, arra a földre, amit én mutatok neked, és te ott áldás leszel. Belekapaszkodtam ebbe az egy igébe, és úgy éreztem, hogy ez nekem egy isteni útmutatás. És másnap jelentkeztem is Csiha Kálmán püspök úrnál, és így kerültem elő Bácskosudfalvára, ott 8 hónapig voltam, segédlelkész, foglalkoztam majd 200 gyerekkel, fiatalokkal, és utána a betegség miatt Szabadkán megürült a lelkipásztori hely, és senki nem volt, kit ide küldjenek, mert minden gyülekezetben csak egy lelkész volt. Át kellett vennem Szabadkát, ami egy elég nagy gyülekezet, 700 lelkes és 7 szorvány gyülekezetét, úgy egyből tényleg bedobattam a mély vízbe. Én azt gondoltam, hogy 1-2 év, de aztán az az igazság, hogy rájöttem, hogy hát 1-2 év semmire nem elég. Magyarok élnek persze itt is, de egy teljesen más világ Erdély és a délvidék.
Milyen az Erdély és milyen a vajdasági magyar ember?
Kezdetben elkövettem azt a hibát, hogy én állandóan összehasonlítottam a két világot. Amikor itt voltam, akkor azt mondta, ó, bezzeg Erdélyben, ott a rokonok sokkal jobban összetartanak. Egy nyitottabb világ Erdély. A gyülekezetek is talán könnyebben befogadják az új lelkipásztort, de aztán rádöbbentem, hogy óriási hiba a két világot összehasonlítani, mert hogy délvidéknek is megvannak az előnyei. Például, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy hiába voltam fiatal és nő, engem soha semmi hátrány nem ért például azért, mert én nőként vagyok lelkipásztor. Tehát ez egy nyitottabb világ más szempontból. A más felekezetűek befogadtak, elfogadtak, megszerettek. Rájöttem, hogy nem is olyan rossz dolog az, hogyha itt nem tud mindenki mindenkiről mindent, mert Erdélyben, ugye a kommunizmus alatt nagyon egymásra voltunk szorulva, és ilyen fészek melegben éltünk nagyon közel egymáshoz. Megvan bizony annak is az előnye itt délvidéken, hogy itt az ember magánéletét, a lelkésznek a magánéletét sokkal inkább tiszteletbe tartják. Milyen szerencsés vagyok, hogy én mindkét világot most már kicsit magaménak érzem, a gyermekeim, a román állampolgárok, szerb állampolgárok, és most adtuk be a kérésünket a magyar állampolgárságra. Tehát ők meg három világot hordoznak magukba, hogy egy gazdagságnak élem most már meg.
Három, de mégis egy világot.
Így van. Ugyanarról beszélünk, és ezért is van testvérgyülekezetünk Erdélyben, ezért is én mindig azt szoktam mondani, hogy én olyan vagyok, mint egy fa, az én gyökereim Erdélyben vannak, az ágak most áthajlottak délvidékre, itt termünk gyümölcsöket, aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer csak az anyországba fogunk kikötni, nyugdíjas korunkra lehet, hogy hazatérünk Erdélybe, és biokertészettel fogunk foglalkozni. Én most úgy érzem, főleg mióta ugye a gyerekek Szegeden születtek, hogy nekünk hazánk a Kárpát-medence. Mind a három fele tulajdonképpen nyitottak vagyunk, és nagyon szerencsés vagyok, hogy a férjem is, aki nagyon szereti az erdélyi hegyeket, dombokat, úgyhogy mindig szívesen látogat velem haza, nagy missziójának érzi, hogy a gyermekeinkkel megismertesse az erdélyi hegyeket.
Én is eljöttem otthonról, én csak lecseréltem egy tiszamenti kisvárost egy poros nagyvárosra, ő pedig egy zöldelő kis falut cserélte egy poros nagyvárosra. Vannak dolgok, amik hiány mind a kettőnknek. Ebben a városban találtunk egymásra és magunkra is.
A tiszamenti kisváros, amit említett, Zenta.
Zenta magyarságának a 99%-a szinte katolikus. Katolikus családban születtem, én valahogy nem vettem igazán hozzá. Az akkori történések és politikai nézetek, nem tudom miért, én elég későn kereszteltek meg. Szerintem a nagymama volt, aki ezt szorgalmazta. Úgy utána ki is maradt, tehát én valahogy nem találtam a helyembe a világba, nem tudom, önfejű, öntörvényű gyermek és ember voltam, és olyan érdekes, hogy mindig is Istent kerestem. Az én életem Isten kereséséről szólt, csak hát nem tudtam, hogy hol. Ott kerestem Istent, ahol nincs. Érdekes, hogy az Istennel való találkozásom és a társammal való találkozásom az majdnem egybeesik, hogy elvitt egy olyan helyre, egy refisz konferenciára, ahol igazán a fiatalok között ott van az Isten. Az, amit én mindig is kerestem. Tehát ez volt az, ami döntő volt. Fájdalmasan kiózanító történet volt. Ott van Isten, holott semmiféle nagy ceremónia, varázslás és pénzbeli juttatás nélkül ott van. és én pedig, aki elég súlyos pénzeket áldoztam arra, hogy különböző tanfolyamok és mindenféle szellemi irányzatok tanulmányozása révén közelebb juttam Istenre, nem találtam meg. És igazán a beszélgetés által döbbentem rá arra, hogy mi a helyes módja és útja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel.
Azt mondta, hogy nagyon elfogadta ez a közösség, talán ahhoz is köze lehet ennek, hogy ön velük együtt élt át a háborús éveket.
Hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, de döntő időszak volt. Mély nyomot hagyott mindannyiunkban. Televíziók elkezdték harsogni, hogy na, indulnak a repülők, és mi is hallottuk a fejünk fölött az ugásukat, akkor rengeteg külföldit elhagyták az országot.
Mert lett volna lehetősége, és mégse indult el.
Nem, mert úgy éreztem, hogy most milyen dolog volna, hogyha a pásztor, ugye itt hagyja az ő nyáját ezekben a nehéz időkben, és itt laktam a nagyon nagy parókián, nem volt 3 hónapig áram, enként nem volt víz, a szirénák, tehát ez, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz ebbe az egészben, meddig fog tartani. Úgy énekeltük a 90. Zsoltárt, hogy közben megszólaltak a szirénák, de ugyanakkor rengeteg alkalom volt a személyes beszélgetésre a híveket, ám soha azóta se nyalka, mert nem volt televízió, hogy az emberek összejártak, beszélgettek. Nem volt iskola szünet volt, akkor ezekkel a gyerekekkel kezdeni kellett valamit, és akkor magyarországi gyülekezetek felajánlották, hogy hát szervezzük meg, és akkor vigyük ki vakációzni erre az időszakra a gyermekeket. Akkor mindenképp a gyülekezet végleg ugye a szívébe zárt, meggyőződtek arról, hogy hiába vagyok fiatal, meg nő, nem ezen múlik. Ugye a szüleim sírva hívtak telefonon, mi van veled, főleg, hogy a kereskedelmi televíziók szerintem jobban felfújták ezt az egészet, és akkor én hazamentem egyszer meglátogatni őket, esten keresztül jöttem vissza, és elfogott egy ilyen páni félelem. És emlékszem, hogy nagyon imádkoztam Istenhez, hogy küldjön egy újabb erősítő ígét, vagy valami kapaszkodót, hogy tudjak ide visszatérni. És nagyon érdekes volt, mert kinyitottam a Csendes Percek áhítatos könyvet. Képzeld, hogy az volt a napi ige az Ézsaiás könyvéből, hogy ha tűzön mész át, a tűz meg nem éget téged. Ezt az igét annak idején nekem Csiha püspök úr adta, amikor megtudta, hogy én ide le akarok jönni, és mondta, hogy na jó, Katalin, akkor adok áldásként neked egy igét, ezt az ézsaiási igét. Nem tudta a püspök úr persze, hogy itt pár év múlva háború lesz. Mégis milyen csodálatos, hogy Isten pont azon a nap újra előhozta ezt az igét, és csak ennek az igének a második részét, ami ugye a tűzről szól, és én abszolút éreztem, hogy ez egy jel Isten részéről, hogy nem te csak nyugodtan vissza, nem fog téged bomba eltalálni, minden rendben lesz.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.